Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propaganda témakörét járjuk alaposan körbe. Ma egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről azt gondolom, hogy sokaknak van valamiféle elképzelése, de nem biztos, hogy nagyon pontos az az elképzelés, ugyanis alapvetően politikai vallásokról, vagy a politikai vallásról fogunk beszélni. Gondolom, megelőlegezem, hogy sokunknak itt szekértáborok és egy-egy tábornak az ilyen hit ügye jut elsőként eszünkbe, de ez egy vagy eszmetörténészeti vonulat is, úgyhogy ennek a egészét próbáljuk meg reményeink szerint áttekinteni, meglátjuk, hogy mennyire jutunk benne mélyre, de biztos, hogy a vendégemen nem fog múlni. Tészabó Csabát, vallástörténészt köszöntöm nagy szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást.
Na, hát én bedobtam most itt egy fogalmat, vagy nem is egy fogalmat, egy megközelítést, hogy itt szekértáborokra gondolunk, amikor politikai vallásra gondolunk. Ez mennyire felszínes megközelítés?
Itt is valójában a történeti mélységtől függ, tehát a 21. században mai társadalmat, ha nézzük, akkor valóban mondhatjuk, hogy bizonyos politikai vagy más jellegű csoportoknak ez a szekértáborszerű, szekta-szerű mozgalmára szokták használni ezt. Ahogy említetted is, ennek van egy történeti mélysége, egy eszmetörténeti dimenziója is, akkor, hogyha egy kicsit visszanyúlunk a múltba, akkor már nem csak ilyen kis politikai közösségekről, hanem akár egész társadalmakat, sőt, nemzeteken fölüli makrotársadalmi jelenségként is értelmezhető, tehát a 20. század sajnos az produkált olyan nagy politikai vallásokat, amelyek nem csak kis szektaszerű közösségekre hatottak, hanem 10 milliókra, 100 milliókra, tehát a vallás szociológia, a vallás politológiában azért ennek különböző dimenziói vagy fajtáit különítünk ma el, és hát az is igaz, hogy ennek 20. század előtti előzményei is vannak már.
Miért mondtad, és mindjárt visszamegyünk a 19. századig, ahol ez először, hogy lábra kapott, amennyire tudom, miért tetted hozzá, hogy sajnos? Ez mindig egy negatív dolog?
Nem feltétlenül, addig, amíg ugye nem árt bizonyos csoportoknak, de a tapasztalat az a 20. században legalábbis, hogy általában, amikor ez már nagy dimenziót ölt, vagy olyan mozgalmakká válik, ahol a hatalmat gyakorló politikai elit is része ennek, ugye nem minden esetben fedi a politikai vallásra hatalmat gyakorló mondjuk entitásokat, tehát kormányok nem mindig sajátítanak el politikai vallásokat. Amikor igen, abból általában nem sült el sok jó dolog, tehát azért...
Tehát így van, a nemzeti szocializmusra és a például, kommunizmusra gondolunk valószínűleg első
így
körben.
Így van, tehát ez a két klasszikus példája, de ugye akár a mai hát amerikai kormányok, ugye Trumpnak is azért egyre szorosabb kapcsolatai, vagy szellemi kapcsolatai vannak az úgynevezett QAnon mozgalommal, amely hát ugye nem a hivatalos álláspontja az amerikai adminisztrációnak, de az most már egyre evidensebb, hogy nagyon sok ponton kapcsolódik a központi narratívához is, tehát ilyesmire gondolok.
Ha valakinek nem lenne meg, akkor, mert ritkán használjuk Magyarországon ezt a szót, de valószínűleg erre a sámánra, aki a Kapitóliumban megjelent és fotózkodott, ugye azt hiszem, hogy a QAnonhoz alapvetően ezt köthetjük. Ideológiailag nem tudom, hogy mit.
Hát ugye ő valóban egy szimbólum lett a január 6-ai ugye, támadás vagy ostrom után, de itt most már egyesek szerint milliós tömegről beszélünk, tehát ez egy olyan újvallási, kvázi újvallási mozgalom, vagy valláspótló mozgalom, ami a politikai vallásoknak egy klasszikus, modern, kortárs példája. És hát erről talán majd később megbeszélhetünk, mert valóban egy izgalmas esettanulmány, hogy hogyan jön létre ma a 2020-as években, ugye a 21. század második évtizedében is új politikai vallási mozgalom.
Bizony, de akkor egyetértve veled ugorjunk vissza. Hát talán a 19. századig, bár ahogy olvastam, főleg a te szövegeidben, meg máshol is a 18. század vége felé ez már egy értelmezhető fejlemény volt, aztán 19. században foglalkoztak vele, hogy mélyebben tudományos szempontból először. Fedjük fel, hogy akkor mit értünk politikai vallás alatt.
két szerző van itt, akit ki kell emelni, aki ezzel mondjuk szakszerűen foglalkozott, mind a kettő ugye 20. századi. Erik Fogelin volt az első, aki a már a 30-as években fölismerte azt, hogy hát számára kortárs német társadalom ugye a nemzetszocialista vonulat vagy politikai váltás után egy politikai vallásszerű jelenséget hozott létre, és az ő tanulmányai még az 50-es évekig, tehát ő a világháború után is azért sokat írt erről. A másik pedig egy kortárs szerző, Emilio Gentile, egy olasz politológus, aki 2011-es monográfiájában foglalt össze azt, amit ő politikai vallásnak nevez, és hát több mondjuk úgy kritérium vagy meghatározása is van. Az egyik közös elem, hogy ugye a politikai elitnek, a politikában domináns szerepet betöltő szereplőknek, és azért mondom, hogy domináns szerepet, hogy ugye hát kormányon lévő, hatalomban lévő ágensekről beszélünk, nem pedig mondjuk valami marginális szereplőkről, akik
hát
mondjuk,
vagy választható, tehát ugye az van, ezek szerint egy domináns ellenzék is lehet ez.
Igen, tehát mindenki valaki olyan, aki mögött hatalmi pozícióra mondjuk képes szereplők, és akkor tehát ez az egyik dolog, hogy ugye hozzájuk köthető. A másik, hogy gyakorlatilag vallás pótlóvá válik, tehát a klasszikus intézményesített vallásokat szeretnék ők, tehát nem is kiiktatni, mert ugye azért a legtöbb esetben azért mondjuk úgy párhuzamosan egyféle ellenpólust nyújtanak, vagy rivális mozgalomként jelennek meg, de olyan is van, mint ugye például a sztálinizmus, vagy ugye a Szovjetunió állami ateizmusa, amely konkrét kiiktatta az intézményesített vallást a térképről.
Itt az jön könnyűben, mert azért van, amikor támaszkodik rá, tehát azért nem mindig megy szemben az egyházzal, van, hogy ezt kihasználja a szinergiákat, mondjuk így.
Így van, és hát helyileg azért ugye a kommunista államokban, a szovjet típusú államokban azért nem mindig volt az a szigorú rendszer, ami ugye a Szovjetunióban láttuk, hogy ugye 18 000 templomból maradt pár száz a 80-as évekre, azért ha megnézzük, ami történt Romániában akár, de akár Magyarországon is, tehát a közép-kelet-európai államokban a főbb egyházak azért ilyen vagy olyan módon sajnos sokszor ugye együttműködtek, de nem ezt szoktuk politikai vallásnak hívni, amikor politika és vallás mondjuk úgy együttműködik, mert ennek viszont az ókori visszavezethető gyökerei vannak, hanem egy teljesen új vallási, kvázi vallási mozgalmat indít a politikai elit, vagy annak az azt támogató értelmiségi csoportok.
A holdudvar, szóval használjuk, légy
igen,
szíves.
A holdudvar, amely ugye hát adja ennek a mondjuk az ideológiai hátterét, tehát egy alternatívát szeretne nyújtani az intézményesített hagyományos vallási kereteknek. A másik, hogy ugye olyan profi módon teszik meg ezt, vagy építik fel, hogy liturgiájuk lesz, tárgyi, képi szimbólumokkal operálnak, tehát ugyanolyan ikonjaik és ugyanolyan szimbólumaik lesznek, mint mondjuk egy imatérben, egy templomban, vagy a hagyományos vallásokban. Akár szent könyveik is lehetnek, tehát akár a szent szövegeket, főleg ugye Európában, vagy a nyugati civilizációban ugye a könyvek vallásai dominálnak, monoteista vallások, ahol a könyv, a szöveg szerepe fontos, és sokszor ezeket is pótolni akarják, vagy egy alternatívát nyújtanak. Hát itt most akár a manifestótól a vörös könyvekig egészen ugye a Mein Kampfig, vagy más ilyen...
Hát, kínos a kivétel egyébként.
Hát a kis, ugye, Mao-nak a kis füzete vagy könyvecskéje, amely ugyancsak ezt a célt szolgálta.
Mit értsünk, van egy gondolatom, de mit értsünk liturgia alatt ebben a tekintetben? Ezek a nagy gyűléseknek a lebonyolítása, teszem azt?
Így van, tehát ha például megnézzük a 30-es évek Nürnbergi hát eseményeit, vagy akár Mussolini-nek a különböző köztéri eseményeit, ezekben olyan teátrális, megszervezett, hatalmas ugye csapat dolgozott azon, hogy ez ritualizálják az eseményeket. Tehát nem csupán egy politikai beszédekről volt szó, hanem olyan rituálékról, ugye fáklyagyújtás, öröktűz, különböző állati szimbólumok, mint ugye a győztes sas, hát a császári sas, az ókornak az instrumentalizációja például nagyon sokszor előfordul ezekben a politikai vallásokban.
Ezt fejtsük ki.
Ugye ez azt jelenti, hogy például Mussolini-nél ugye a futurizmust, mint művészeti ágat fölhasználják arra, hogy azért megjelennek benne klasszicizáló elemek, például az atléta, a fiatal atléta test, a testkultusz, Németországban a nudizmus, illetve hát ott is az atlétikus test, mint hát ugye a fajelmélet egyik mondjuk instrumentalizált formája, de hát ott van ugye a híres 37-es olimpia, amelyet ugyanígy ilyen ilyen módon fölhasználnak, tehát itt mind az ókor köszönt vissza.
De az olimpia filmről van szó, ugye az olimpia 36-ban volt, tehát a Riefenstahl-féle filmre gondol, csak igen. Hogy nehogy az olvasói tömegek írjanak nekünk, hogy tehát a film volt 37-es. Nem beszéltünk most külön, de nyilván ide tartott, és beszéljünk most róla, ez a személyi kultusz, hát a vezetőnek a szerepe, hát az egy kitüntetett dolog ebből a szempontból.
Így van, ez is az egyik kritérium a Gentilének, hogy általában ezek a politikai vallások elengedhetetlen eleme, erre, hogy a receptjének egyik eleme az, hogy a egy szemét magasan a többi politikai szereplő fölé emel, és kialakul a személyi kultusz annak minden klasszikus formájával, tehát a portréábrázolások, sőt ugye sokszor középkori, ókori mintákhoz vezetik vissza, ugye Hitlert is ábrázolták német, középkori német Teuton lovakként, Mussolinit római császári inszigniákkal, maga a fasces, ugye a fasizmus szónak az eredet az a római fasces-ből ered, ami ugye az a bárd köteg volt, amivel ugye a liktorok egy ilyen testőrök védték a konzulokat és a római politikai szereplőket, tehát szándékosan felhasználnak olyan elemeket, amelyekkel ezt a személyi kultuszt tudják építeni.
Azt jól gondolom, hogy ha vallási szintre emelkedik az, hogy valamilyen politikai irányzatról hogyan gondolkozzanak az emberek, akkor a kritika, a kritizálás lehetősége is beszűkül, úgymond?
Természetesen, mivel itt egyrészt ugye a személyi kultusz azzal jár, hogy kilép ez a szereplő, vagy kiléptetik ezt a szereplőt az átlag emberek szintjéből, és most már gyakorlatilag, ha nem is isteni lényé válik, bár arra is azért ismerünk példát.
Igény lenne.
Részükről feltétlenül igény lenne, de egy idő után már a tömeg is, amely ugye ezt magáivá tesz ezt az ideológiát, ott is látunk olyan megnyilvánulásokat, hogy például a testi érintkezés hozzáérni ehhez a vezérhez, vagy vezető szereplőhöz ugyanolyan hatást bír, mint mondjuk a középkorban a gyógyító királyok. Ugye Mark Bloch történésznek van egy gyönyörű könyve a gyógyító királyokról, ugye a középkor végig vezette, sőt, hát ez az újkorig igaz volt, hogy ha hozzáértek a király testéhez, kezéhez, vagy akár ruhájához, akkor meggyógyulhatott egy átlag ember. És ugyanezt látjuk viszont a 20. századi személyi kultusznál is, hogy kezet csókolnak, leborulnak előtte, próbálják megérinteni a politikust, vagy ugye a politikai vallás főszereplőit, és hát ez is arra utal, hogy itt, amikor már ilyen szintre épül a személykultusz, és ez a mozgalom, ott a kritikának sok helye már nem lesz, és egyre inkább kiszűkül, tehát egy csak olyan jellegű szövegek és írások jelenhetnek meg ugye a sajtóban, ami hát dicséri ezeket a mozgalmakat.
Pont a nyelvezetről akarlak kérdezni, ami szintén egy ugye fontos pillére egy egész vallásnak, vagy egy valláspótléknak is, ez a saját beszéd. Ez mennyire kutatható, mennyire figyelhető meg, mennyire jellemző?
Hát sok projekt is van és volt, amely erre fókuszált, hogy például hogyan változik egy ilyen politikai vallást is magáivá tevő rezsimnek a nyelvezete. Tehát például a 20. századra vonatkozóan ugye a Kádár rendszert is vizsgálták, de hát ugye általában a szovjet korszaknak a sajátos nyelvi formuláit, de ugyanígy megváltozik még a tudomány nyelve is. Tehát például pont Ungvári Krisztiánnak volt egy előadása, amelyben ugye a 30-as éveknek a fizikájáról beszélt, a németországi úgynevezett fai fizikáról, tehát létrejön egy árja fizika, ami hát ugye semmi értelme nincs mondjuk a reáltudományok vagy a természettudományok oldaláról tekintve, viszont abban a kontextusban a német fai fizikának, ugye, amit sajnos egy magyar származású Nobel-díjashoz kötünk, ennek létrehozását, aki ugye Németországban telepedik le, és tehát van ilyen,
hogy a német tömeg jobb, mint a többi tömeg.
Valószínűleg ilyen meg a német gravitáció. Tehát nem, én ezt ugye nem vagyok fizikus, nem tudom
csak
fölfogni sem, hogy ezt egyáltalán hogy tudott érvelni emellett, de létezik. Tehát ez a történettudomány, vagy a bölcsészettudományok általában viszont sokkal könnyebb ugye manipulálni a tudományok nyelvezetét. De hát nem csak a tudományok nyelvezete változik, de a sajtó is. Hát ott ugye a rádiótól kezdve egészen az írott sajtóig, megjelennek akkor már a 20. században a moziban mutatott kis ugye sajtóhírek, filmek, ott is ez egy sajátos nyelvezete lesz ezeknek.
Azt olvastam szintén szerintem a te egyik fontos cikkedben, hogy a kollektív traumáknak a korában, vagy azoknak van jelentősége, azok jó táptalai ezeknek a politikai vállásoknak a megszületésének. Mesélj erről egy mondatot, kettőt.
Amikor valami olyan jelenség vagy eseménysor történik egy nagyobb tömeg életében, mint mondjuk a francia forradalom volt, vagy az első világháború, vagy a nagy orosz forradalom, tehát ilyen rezsimváltások, sok halálos áldozattal járó tragédiák esetén, amely ugye nagy tömegeket érintenek, vagy hosszú távú gazdasági válságot okoznak, elszegényedést, tehát olyan kollektív események, amelyek tényleg milliókat érintenek, akkor az egyik reakciója tehát a társadalomnak, ez egy szociológiai jelenség, hogy akkor hát messiást keres, megváltót keres, valamilyen olyan politikai támaszt, amely már nem a szokványos politikai ígéreteket vagy hosszú távú gazdasági megoldásokat kínál, hanem egyféle szoteriológiai, egy ilyen lélek megváltásszerű, a hétköznapokon jóval túlmutató teológiai tartalmakat ígér.
Tehát többet várunk tőle, mint egy miniszterelnöktől, mondjuk?
Hát többet várunk, mint egy embertől, és innen kezdődik a baj, hogy valójában egy nagy terhet is ró ez, tehát egy nagy töbletet ró ezekre a politikusokra. A gond az, hogy ők ezt elfogadják, sőt, kihasználják is. És támogatják. Tehát itt ez egy oda-vissza játék, ugye nincs politikai vallás társadalom nélkül, tehát sokan próbálkoztak ilyen mozgalmakkal mondjuk már mindenféle társadalomban, de egyszerűen nincs talaja neki, tehát nem vált tömegmozgalom már.
Tehát, hogy a társadalom milyenségén múlik, erre mondod, vagy ezen a kollektív traumán múlik? Mire utalsz?
Mind a kettő, de valószínűleg az, hogy egy olyan társadalomban, ahol van egy kollektív trauma, van egy olyan hát friss élmény, amelyet nem dolgoztak még föl, nem volt aktív munka ezen, ott sokkal könnyebben megtelepszik ez a hát új vallási mozgalom, vagy kvázi vallási mozgalom, és akkor ebből fakadnak ezek a olyan rezsimek, ahol kialakul a gentileféle politikai vallási ideológiák, mozgalmak, és ezek kiszorítják a többi vallást is, tehát ugye egyrészt elvesztik a legitimitását a hagyományos vallások, de a tudományra is nagy hatással van, ugye a pszichológiát például ugye bűnös tudománynak, vagy felesleges tudománynak mondták, pont azért, mert ugye egyrészt az egyház, másrészt a pszichológia volt az, ami a lélekkel foglalkozott, vagy hát a spirituális dimenziókkal is.
És arra itt vannak
ők. Arra itt vannak ők megoldásként, vagy hát biztos alternatívaként.
Ez a krízisek és pofonok, politikai vallásról beszélgettünk T. Szabó Csabával, azonnal jövünk.